Jonatán vagyok. 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, kedves barátaim. Rendhagyó helyszínről jelentkezem. Remélem, hogy elindult a videó, még nem vagyok benne biztos, mert még mindig pörög. Rendkívüli helyszínről, a Kármel étteremből, Budapest szívéből, a Kazinci utcából jelentkezem. Most már biztos, hogy elindult. Szóval itt vagyok Budapesten, a Kazinci utcában, a Kármel étteremben. A város gyakorlatilag egyetlen kóser éttermében, húsos éttermében, van egy teljes étterem is, és van egy másik húsos étterem, a Hanna étterem, szintén itt a Kármel mellett, de aki teheti, aztnak mindenképpen javaslom a Kármel éttermet. Szeretettel köszöntöm, jó estét kívánok a komplett Vince családnak, azaz Mártának, Linek, Annának és Zsoltnak. Dani, jó estét kívánok, kedves Zsolt, Tamás, Tímea, Helena, Robert, Anna-Mari, Enikő, Orsolya, egy csomó ismerős név, Jéger Laci barátom, de régen láttam a nevedet, biztos itt voltál, csak nem lettelek észre, jó estét kívánok a Gulden Csillának, oszlopos tagja a tanulókörnek, jó estét kívánok Angélának, szép estét neked is, Angéla, te is oszlopos tagja vagy, és viszkitársak vagyunk, szóval jó estét kívánok nektek, sziasztok! Tekintettel arra, hogy a feleségemmel eljöttünk vacsorázni, romantikus, keddesti vacsorára, és itt ül mellettem, úgyhogy nem akarom nagyon hosszúra nyújtani ezt a mai tanulást, de ő már tudja, és biztat is erre, hogy 8 órakor ne hagyjam ki ezt a kis közös tanulást, még akkor sem, hogyha ilyen fontos családi elkötelezettségeim vannak. Szóval egy 15 percet azért beszélgessünk, és aztán mindenki megy a dolgára. Szép jó estét kívánok mindenkinek, most csatlakozik Viktória, Erika, József, Antal, szeretettel üdvözöllek benneteket. Nézzük először a kérdéseket, érkezett néhány kérdés, remélem jól hallható vagyok. Azt mondja, mi kell, hogy kóser legyen? Nem csak az ételekre vonatkozik, amit elfogyasztunk, tárgyaknak is kósernek kell lennie? Egy autóban hogyan lehet kóser, ha elromlik, milyen szerelőhez figyelm, hogy kóser legyen, maradjon? Tekintettel, hogy egy kóser étteremben vagyunk, úgyhogy ez nagyon adekvát kérdés, nincsenek véletlenek. Szóval a kóserság, ugye a kóser, mint kifejezés, azt a magyar szlengben is szoktuk használni mindenre, ami jó, ami fajn. Arra szoktuk mondani, hogy kóser, ami tiszta, ami rendeltetésszerű. Egyébként héberül a kóser az azt jelenti, hogy rituálisan tiszta, és természetesen, vagy nem természetesen, de csak az ételekre vonatkozik, arra vonatkozólag, hogy mit eszünk meg, tehát egy autónak nem kell kósernak lennie. Kóser az, ha csak ételekre vonatkozik, a kóserság szabályairól sokat beszéltem már, nagyon röviden összefoglalva, meg van határozva, hogy milyen állatot fogyaszthatunk, azokat az állatokat, amelyeket fogyaszthatunk, milyen módon kell levágni, milyen módon kell a vérüktől megszabadítani, meg van határozva az, hogy a tejet és a húst milyen módon kell elkülöníteni egymástól, és különböző tilalmak vannak a csúszómászókra, tengeri herkentjükre és egyebek. Ez egy, akit érdekel bővebben a téma, a blogomon, a lekvarisgem.blog.hu-n többször írtam a kóserság témájáról, itt ennek utána lehet nézni. De mivel hogy az elején azt mondtam, hogy kóserre azt is mondjuk, amikor valami rendeltetésszerű vagy jó, hogy a magyar szlengben is azt szoktuk mondani, hogy ha valami nem stimmel, hogy ez nem kóser. És ez igaz is, de még egyszer a kóserság kifejezés az kifejezetten ételekre vonatkozik. És egy valami, ami rendeltetésszerű, rituálisan tiszta, arra használjuk a kóser kifejezést. Következő kérdés egy nagyon tanult tanulótársamtól, a következő az özönvízes heti szakasz kapcsán szeretném megkérdezni, hogy a Tórában nincsenek felesleges szavak, akkor miért említi a Tóra többször is, Mózes első könyve 6. fejezet 19, illetve 7. fejezet 24 részek között, hogy minden tiszta állatból kettőt kellett bevinni Noénak a bárkába, ugye csak hogy felelevenítsem a történetet, az özönvíz előtt Isten megparancsolja Noénak, hogy minden állatból gyűjtsen össze, a minden állat az a halak kivételével, minden állat, a halakból nem kellett összegyűjteni, de minden állatból össze kellett gyűjteni két-két darabot, tehát egy hímet és egy nőstény, a tiszta állatokból, a rituálisan tiszta, tehát az előbb említett kóser állatokból, ugye 7 párat kellett, mert azokból, a fennmaradóból Noé áldozatot készített a Jóistennek, a Teremtőnek, miután vége lett az özönvíznek, erről olvasunk az özönvíz történetében, Mózes első könyvében. Most, miért van többször is megemlítve az, hogy két-két állatot vigyél be, konkrétan kétszer, azt utána néztem, a magyarázók azt mondják, hogy Mózes egy 6. fejezet 19-es versnél, ha minden élőlény, először is nem az van írva, hogy minden állat eredeti héberben, hanem az, hogy minden élőlény, és a Rási, a legnagyobb törvény, a legnagyobb tóramagyarázó szerint, a minden élőlény az kifejezetten a démonokra is vonatkozik, nagyon érdekes, kicsit misztikus tóra magyarázat, hogy a démonok, démonokra is vonatkozik a minden élőlény. Noé bevitte a bárkába a démonokat is, a rontó démonokat. Okay? A másik pedig a hetedik Mózes 1, hetedik fejezet 15-ös versnél pedig azt akarta tudatni a teremtő azzal, hogy megint megismételt, hogy mindenből kettét vigye be a bárkába, azt akarta tudatni velünk, hogy az állatok nem maguktól mentek be a bárkába, és még csak nem is Noé felhívására, hanem kifejezetten Isten parancsára. Szóval az állatok valahogy megérezték Isteni sugallattal, hogy be kell mennünk a bárkába. Következő kérdés, szintén Mózes első könyvéhez tartozik, 9. fejezet, 15. vers. Az örökkévaló itt azt ígéri meg, hogy nem írtja ki megint az emberiséget, vagy csak, hogy özönvíz által nem lesz végpusztulás. Ugye, Mózes első könyve, 9. fejezet, 15-ös vers, amikor Isten szövetséget köt Noéval az özönvíz után. A szövetség jele a szivárvány, és a szövetség azt jelenti, hogy Isten nem fogja többet elpusztítani az emberiséget vízözön által. És a kommentátorok a Talmud hozzáteszi, hogy vízözön által nem, de elképzelhető, hogy tűz által igen. Szóval ez az írásvers kifejezetten a vízre vonatkozik. Most mivel szorít az idő, nem akarom a feleségemet nagyon megvárakoztatni. A mai tananyagban azt olvassuk, azt írja a Lubavitch Rebbe, a hetedik Lubavitch Rebbe, akinek a Hayom-Yom című könyvét tanuljuk, hogy amikor az ötödik Rebbe 4 vagy 5 éves volt, és éppen ez a heti szakasz, a Vajéra heti szakasz volt, amiről most olvasunk a Tórában ezen a héten szombaton, Ábrahám történetéről, amikor az apám, vagy az ötödik Rebbe 4 vagy 5 éves volt, akkor ennek a heti szakasznak a szombatján meglátogatta a nagyapját, a harmadik Lubavitch Rebbét. És sírni kezdett, és azt kérdezte, vajon Isten miért mutatta meg magát Ábrahámnak, de nekünk nem mutatja meg magát. Ugye azt írja a Tóra, hogy Isten felfedte magát Ábrahámnak, de nekünk nem mutatja meg magát. És a nagyapja azt válaszolta, Cemach Cedek, a nagyapja azt válaszolta a harmadik Rebbe, hogyha egy cádik, egy igaz ember 99 éves korában elhatározza, hogy körülmetéli magát Isten akaratára, az megérdemli, hogy Isten megjelenjen neki. Legalább két dolgot érdemes tisztázni. Először is nagyon fontos tudni, és ezt olvassuk a Tórában is, hogy ha figyelmesen olvassuk a szöveget, akkor kiderül, hogy Ábrahámot csak azután szólította meg Isten Ábrahámot, miután Ábrahám megszólította Istent. Aminek az üzenete számunkra az, hogy nekünk kell megtennünk az első lépést a teremtő keresése irányába. Ha azt várjuk, hogy Isten velünk foglalkozzon, úgy tetszik, ha azt várjuk, kvázi, hogy Isten észrevegyen bennünket, akkor előbb nekünk kell észrevennünk Istent. Az első, nekünk kell megtennünk az első lépés, nekünk kell felismernünk Istent, nekünk kell megtalálni Istent, keresni Istent. És azután, hogyha mi megkeressük, ha mi keressük, akkor Isten bizonyára válaszolni fog. Nem feltétlenül szavakban, nem vagyunk proféták, de tettekben, gyakorlatban. Ez az első nagyon fontos dolog. A másik, amiről a Cemach Cedek beszél, a harmadik Lubavitchre beszélt az unokájának, az, hogy Ábrahám rendkívüli önfeláldozást mutatott azzal, amikor 99 éves korában körülmetélte magát Isten parancsára. Ugye képzeljük magunkat a szituációban, vagy szituációban 3800 évvel ezelőtt élt Ábrahám. Jól számolom, igen, 3850 évvel. Körülbelül 3800 évvel ezelőtt metélte körül magát Ábrahám. Ábrahám 1948-ban született a teremtés után, számunkra 99 évet, az 2047, akkor metélte körül magát, most van 5782. Szóval egy 1775 évvel ezelőtt metélte körül magát Ábrahám. Most az a kor eszközeivel a körülmetélés az nem olyan volt, mint ma. Ha ma egy felnőtt férfi körül akarja metéltetni magát, elmegy egy urológushoz, egy plasztikai urológushoz, és ez egy nagyon könnyű procedúra némi érzéstelenítéssel. 3800 évvel ezelőtt ez, vagy 3700 évvel ezelőtt ez semmiképpen nem volt nevezhető egy könnyű mutatványnak. Egy igazi önfeláldozás az a körülmetélés micvája, a körülmetélés parancsolata pedig a szövetség jele, amit a zsidó ember a húsában hordoz, a testén hordoz. Egy jel, ami kitörölhetetlen. Egy jel, ami mutatja a ragaszkodásunkat, az összekötetésünket a teremtővel. A húsunkba van bevésve, ha úgy tetszik, a szövetség Istennel, ami egy nagyon fontos statement, egy nagyon fontos kijelentés. Kedves barátaim, elnézést, hogy ma ilyen rövidre nyúlt a bejelentkezés, de a családi elkötelezettségek azok felülírják még az ilyen fontos elfoglaltságokat is, mint a 8 órás tanulás. Úgyhogy holnap este 8-kor várlak benneteket sok szeretettel. Továbbra is küldjetek kérdéseket ezen a Facebook oldalon privát üzenetben, és akkor holnapi tanuláson, Isten segít, akkor azokat is meg fogom válaszolni. Vigyázzatok magatokra és egymásra, jó egészséget, további szép estét!